Ida kisasszony ebéd után kilopta az újságot az apja szobájából. Az apja szeme láttára is kivihette volna, vagy leülhetett volna ott az apja szobájában a karosszékbe az íróasztal mellé, és olvashatta volna ő előtte. A kisasszony azonban csak alig néhány hete szabadult ki a klastromból. Még benne volt talán az érzésében, hogy meg kell gyúnnia, ha újságot olvas. Ott bizony a bejáró növendékek bebecsempésztek egy-egy újságot az iskola padjaiba, s leginkább csak az első levelét az újságnak. Szombaton aztán minden leánynak a gyónásában benne volt. Novellát olvastam. Ida csak kétszer gyónta. Igaz, egyszer még, hogy meghallgatta, amit egy szerelmes novelláról locsogtak. Azon túl elfordult, ha aféle kárhozatos nyomtatványt látott, s bedugta a két fülét, ha a lányok novelláról, vagy éppen regényről csevegtek, pedig szinte reszketett a kíváncsiságtól. De hát azt is meggyonta. Bűnös kíváncsiságot éreztem egy novella iránt. Hát most már olvashatott volna novellát, verset, regényt, akár mindennaposan is. 19 éves volt. A klastromban már csak úgy maradhatott volna, ha belép a szerzetbe. Ida azonban zöld bimbócska korában se lépett volna be. Virág korában meg már a felső osztályokba járt. Petőfit is kellett ismernie. Nem teljesen, csak szemelvényekből. De Ida szorgalmas tanuló volt, s érdeklődéssel fogadta el egy Klein Berta nevű bejárótól kölcsönképpen a teljes Petőfit. Petőfi költeményeinek mindjárt az első megzendülése: szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Ettől ugyan éppen nem indul a pálcának a már virágzó leány. Ida szinte megrázkódott a gyönyörűségtől, mikor ez a mondat először harsogott a szívébe. Ha más mondta volna, vagy írta volna, megborzadt volna a bűnös szavaktól, de hát a poétika tanulókönyv, és Petőfi költeményeit ismerni kell annak, aki valamikor majd érettségi vizsgálatra készül. Aki csak szemelvényekből ismeri, nem ismerheti úgy, mint aki valamennyi versét olvasta. Hát, olvasta. Az arca úgy égett, mintha már is ott állana az utolsó egzámen professzorai előtt. Csupa szerelem és szerelem a könyv. Jaj, de hogy is tudományoskodhatnak az ilyesmiről hangosan. Aznaptól fogva éppenséggel nem óhajtott apáca kornétát a fejére. Esténként, mikor lefeküdt, az imádsághoz mindig hozzásóhajtotta: szabadságot és szerelmet adj Istenem, mint a kívül lakó boldog más nőknek. Alig 7 éves volt szegény lelke, mikor az apja betette a klastromba, és a szünetekre se vitte haza. Idának a szíve mindig 7 tőrrel hasadozott, mikor a többiek hazamehettek. Ő egymaga sírt az iskolának azon a boldog napján. Ő neki nem szabad. Tudta is az apácáktól, hogy miért. Az anyja már nem él, nőrokonuk nincs olyan, akire az apja rábízhatná, s az apját igen elfoglalja az üzlete, a borkereskedés. Borkereskedőnek sokat kell utaznia. Mikor meg otthon van, a pincében foglalatoskodik. Nem is igen látta az apját, legfeljebb, ha egyszer évenként, s leginkább júniusban. Egy kosár űrmös borral kedveskedett olyankor az apja az apácáknak, és kérte őket, hogy szívleljék meg nyáron is Idát maguk között. Mindig szép fekete kabátban jelent meg az apja, s komolyság és elfogultság látszott az arcán. A hajában egyre több a fehér, az orrán a vörös, mintha a testének minden melege oda szokott volna gyülekezni. Ida, mintha csupán távoli valakije volna az apja, csak éppen megcsókolta, ügyelve, hogy a bajusz hegye meg ne bökje, s 2-3 kérdés volt minden beszédük. Hogy vagy? Kell-e valami? Pénzt adjak-e? Pislogva és szinte idegenül nézett a leányára. Aztán megint nem mutatkozott esztendőn át. Egyszer egy asszony látogatta meg Idát. Már akkor 5-es volt, 15 éves. Épp uzsonnáztak, mikor az apáca a látogatóterembe szólította. Egy asszony vár lent, mondta. Beretvás Istvánné. ida elképett. Ki az?
Azt mondja, Dajkád volt.
Ida nem emlékezett a névre. A Dajkáira is csak annyiban, hogy ki csontos volt, ki gömbölyű, ki rozi, ki mari, ki cipellős, ki mezitlábas. Mégis hát örömmel hagyta félben a kávéját, és sietett le a lépcsőn. Egy harcsaképű, fekete fejkendős asszony fogadta. Apró szeme örömtől pislogott.
Ó, Iduska!
S a szája az ónak mosolygó kimondásában akkorára nyílott, hogy egy zsemjét be lehetett volna rajta dobni célzó ügyesség nélkül is.
Jaj, már meg se ismer a lelkem, hogy megnőtt, hogy megszépült. Jaj, ez a szép fekete szeme, szakasztott tekintetes asszonyom. Isten nyugtassa szegény, most is élne, ha beteg nem volt volna. Rosszul mondtam a nevemet az apácának, azután eszmélkedtem rá, amikor kiment. Csak annyit kellett volna mondanom, Mari, a Dajkája Iduskának. Mert hiszen nem tudhatja, hogy asszony vagyok, Beretvás Pista vett el. Az első szeretőm.
Cserepes legény.
Jó ember, csak ritkán részeg. De akkor se ver. Törzúz egy kicsit, de nem ver. Most így cserepezünk Kelenföldön. Gondoltam, megnézem az én aranyos kis Iduskámat. Most már úgy emlékezik rám.
Ida már emlékezett. Elbeszélgettek Ida anyjáról, hogy milyen jó asszony volt.
Csak mindig szomorú, mondta Mari.
De hát miért volt szomorú az én édes jó anyám? Én nem emlékszem rá, hogy szomorú lett volna. Mari behunyta a szemét, s felvonta a szemöldökét.
Pedig hát igen szomorú volt annak az élete szegénynek, Isten nyugtassa.
De hát miért volt szomorú?
Hát, még a konyha is ott. Annál szomorúbb konyhát én nem láttam életemben, s a fejét csóválta. Itt is olyan szomorú-e a konyha?
Hát, csendes.
De nem csak apácák főznek?
Nem, vannak másféle cselédeink is. Hát maga a konyhán is dolgozott otthon.
Dolgoztam én lelkem mindent, kisasszonykám. Ma is ott volnék tám, de hát az úr miatt.
Pillogott, félbehagyta a szót. Megint csak az emlékezésekre tértek át, hogy hát emlékszik-e Iduska arra, meg arra. Ida bizony nem igen emlékezett. A házuk is már csak úgy képlett előtte, mint valami régi álom. Tágas, nagy ház. Ők az emeleten laktak. Az egyik szobában rézágy, fehér márványmosdó és egy nagy tükör, amelyben lábig látszik az előtte álló. De különösen a sublót maradt az eszében. Testes körtefa sublót. A tetején üveg alatt nagy, szép régi óra, alabástrom oszlopai között fehér szakállú csuklyás barát áll, arasznyi nagyságú, fogja az aranyfonálból font kötelet. Minden óraverésben harangoz. Olyankor az óra számlapja fölött Mária gyönyörű képe jelenik meg a kisded Jézus a karján. A barát buzgó hajladozással harangozza az ávét. Egy zongorára is emlékezett, noha ő akkoriban csak bújócska játszásra való bútornak gondolta. A hosszal lelógó zöld plüsterítő rajta alkalmatosan takarta a búvó helyet. Micsoda ünnep volt, mikor Bodokiné ott ült náluk, és a Pista fiú is vele. A két mama csevegett, ők meg ketten ott elevenkedtek a zongora körül. Egyszer más asszony is jött velük, s egy leánykát hozott magával. Akkor még vidámabban játszottak. Elváláskor az asszonyok megcsókolták egymást, s a leányka is Idát. Ida akkor Pistát is. Az asszonyok nevették.
No lám, kap a legényen!
Ida igen elvörösödött. Mindig szégyenkezett, ha azt mondták, nem illik. S még egy gyermek volt, akire abból a korából emlékezett. Egy nálánál két évvel is fiatalabb leányka, a könyvelőjüknek a leánykája. Az a könyvelőjük ott lakott az udvarukban. Bogárnak hívták, de Rácz volt, stán Bogdanovics eredetileg. Akkor vált Bogár rá, mikor az ő apja magyarosította a nevét Altból Óra. Sváb eredet volt az apja, bácska is sváb. Hát annak a bogárnak a leánykája mindig kőjátszadozott az udvaron. Eleven kis kék szemű leány, és kerek pofikája piros, mint a rózsa. Ida szinte mindennaposan lefutott hozzá valami nyalánksággal. Ellácska, ellácska, hol vagy? És csókolgatta, kacagott a beszédein. Mikor Ella még csak lábra kelő kisded volt, örömtől repesett valahányszor Idát meglátta.
Kisanyukám!
Ida gyakran gondolt arra a leánykára is, de persze többet a fiúra, s különösen, mikor szünet közeledésén örültek a növendékek.
Ha ő is hazamehetne, találkozna Pistával.
Mikor már a felső osztályokba járt, gyakran gondolt arra, hogy Pista is megnőtt, most már szép fiatalember lehet. És egyszer csak arra gondolt, hogy az ő férje az a Pista lesz. Először csak talán volt a gondolata, később már bizonyosan.
Mikor jöttek el hazóról, Mari? Minden szentek utávaló keddel, lelkem, kisasszonykám.
Mondja, ott laknak -e még bogárék?
Dehogy is, kisasszonykám, van annak 10 éve is, hogy...
Azt tudom apámtól, valami rendetlenség miatt tette ki, kárt okozott az üzletnek, már nem tudom, de hogy ott maradtak-e a városban, vagy hogy elköltöztek?
Egy néhány évig még ott lógadoztak, Petrovicsnál vállalathivatal, bogár úr, de a télen ők is felköltözködtek Pestre. Találkoztam velük már 6-szor is, bizony nincs olyan jó soruk, mint...
Találkozott. Él még a kis Ella?
Hogy ne élne, hiszen éppen ő vele találkozok legtöbbször. Ott laknak valahol ők is Kelenföldön, vagy hogy a Lágymányoson, de nem kis Elle az már, olyan szépen serdül, csak bizony látszik rajta is, hogy vékonyan füstöl náluk a konyha.
Jaj, édes, aranyos Marim, mondja meg neki, hogy látogasson meg, akármelyik vasárnap jöhet, délután 3 és 4 között.
Megmondom, kisasszonyom, meg!
Ida pillogott, aztán mégiscsak kimondta a kérdést. Hát, Bodokiékról tud-e valamit?
Bodokiékról? Ki is az a Bodoki?
Tudom már! Bodokiné tekintetes asszonyom, aki oda járt hozzánk.
Olyan tokás, szőke, nevetős, 2 gyűrű az ujján, egyik piros köves, mint a piros bor.
Volt egy citromszín sejem, szép nagy kendője. És egy kisfia is.
Az egy kisfia Pista, hogy ne tudnám, kender hajú gyerek, mindig kisasszonyommal játszott. Emlékszik-e, egyszer lerántottak árupcsészét, ahogy maga belekapott az asztalterítőbe.
Hát azok hogy vannak?
Nem tudok róluk semmit, kisasszonykám lelkem, mert hogy én aztán az adópénztáros úrhoz szegődtem, nem jártam az utcájuk felé. A piacra meg maga az asszonyom járt. Én addig takarítottam. Ott már nem volt olyan jó a sorom, mint maguknál. Igen, komisz volt a nagysága, még az ételt se adta ki.
Ida elgondolkozva nézett az asszony szélesre dolgozott kezére, aztán elkomolyodott. Mondja, Mari, miért nem mehetek én soha haza? Minden társam hazamehet az ünnepi szünetekre, csak én nem. Mari zavarodottan pislogott.
Ó, lelkem, hát hogyan?
Ahogy a többi. Mindenkit hazavisznek.
Ó, lelkem, de hogyan is lehetne, hiszen minden hónapban más asszony van a háznál.
És elmosolyodva rázta a fejét.
A tekintetes úr, igen jókedvű ember.
Ida nem értette ezt. A gazdasszony gondolta, hogy váltogatja az apja. Ha az iskoláit teljesen elvégzi, ő fogja majd a gazdasszonyt, ő rendelkezik a házban. Csak azon a szón csodálkozott, hogy az apja jókedvű, mondta is. Jókedvű? Itt olyan komoly.
Meghiszem azt, vonta nyakán mosolyogva a Dajka. Vannak ott olyan dombérozások.
De mondja, kisasszonykám lelkem, az imént tetszett említeni, hogy itt az apácáknál magamfajta asszonyok is szolgálnak a konyhán. Nem lehetne, hogy engem is... Mi az a dombérozás?
Dombérozás? Hát, devernyázás, lelkem, kisasszonykám, ahogy az urak szoktak.
Pislogott, elkomolyodott.
Mert tetszik tudni, nagy jó volna az nekünk, ha én is kereshetnék. Esténként hazajárnék innen, vihetnék magammal néha egy-egy kis maradék kenyeret, ám még pecsenyécskét is.